népünk Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekként énekeljük testvéreim a 138. Zsoltár első versét. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, hiszen te vagy a mi hatalmas Urunk. Nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek, világ formáltatott volna, mindöröktől fogva te vagy Isten. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy gyermekeidől fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy úgy, ahogy vagyunk, sok bűn alatt is mehetünk hozzád, de úgy, hogy megüresítjük szívünket, hogy te töltsd be azt. Megöljük az óembert, hogy feltámadjon Jézusunk által az új ember. Ó, add, hogy így legyünk most engedelmes hallgatóid, a te ígédnek befogadói, megtartói, és így könyörgünk hozzád, hogy légy velünk, mindnyájunkkal, különösképpen azzal a kedves családdal, aki elhozta kisgyermekét most ide, hogy a keresztség sákramentumában részesítsük őt. Áldj meg bennünket a te jelenléteddel és szent lelkeddel, védj körül bennünket. Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, leülve énekeljük a 329. dicséret második versét. A keresztelésre készülünk ezzel az énekkel. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. szeretett testvéreim, Urunk Jézus Krisztusunk mennybe menetele előtt a következő parancsolatot adta az ő tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg még ez az igéhez egyfelől Jakab apostol közönséges levele első fejezetének a 17. versét. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Másfelől pedig a Tituszhoz írt Páli levél második fejezetének a 11. verséből hallgassátok az igét, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Szeretett testvéreim, az újszegedi református gyülekezet nevében igaz szeretettel köszöntöm is a magam nevében is a szülőpárt Kálmán Csaba és Mucsi Ildikó testvéreinket, valamint velük a keresztszülőket, a gyülekezet lelkipásztorát és feleségét, Zoltán és Zsófia testvérünket. Az ige alapján azt kell először elmondanom, a keresztség kiszolgáltatásának az elején, hogy a világot változások jellemzik. Változunk mi is. Változik a környezetünk is, és változnak szinte a mi gyermekeink is. Mindig változunk. És valamikor majd ebből a kisgyermekből is felnőtt lesz, és a felnőttkor új kihívásokat, új változásokat fog produkálni az életünkben. Változik az életünk, amikor hűséget esküszünk valakinek, és elindulunk a házas élet sok boldogságot rejtegető útjára. Visszaemlékeztek erre az útra, kedves Csaba, Ildikó testvéreim. De a legnagyobb változás akkor állt be az életetekben, amikor az első gyerek megérkezett. Az teljesen megváltoztatja az embernek az életét. De nem különben bekövetkezik a változás a hatodik gyermeknek a megérkezésekor is. Különös kegyelme és szeretete az Úristennek, hogy megtartotta számotokra ezt a gyermeket, hiszen nem volt könnyű erre az útra rálépni, nem volt ezt az utat, nem volt könnyű végigjárni ezt az útat. És hálát adhattok az Úristennek, hogy megtartotta számotokra ezt a drága gyermeket. De szoktunk mi minőségi változásról is beszélni, és ez egy magasabb rendű dolog. És a legcsodálatosabb minőségi változás akkor következik be, amikor befogadhatjuk a szívünkbe az Úr Jézus Krisztust. Hiszen Jézus Krisztus jelenti számunkra egyedül és kizárólag a minőségi változást. Amikor megtapasztaljátok, hogy benne megjelent a ti számotokra is, minnyájatok számára az Isten üdvözíteni akaró kegyelme. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy üdvözüljön mindenki, aki őt befogadja a szívébe, elfogadja személyes megváltójának. Legyen áldott az Úristen, hogy ezen az úton jártok, és minőségi változást fog a ti életetekbe is hozni, amikor teljesen az Úr Jézushoz fogtok tartozni. De az Isten üdvözítő kegyelme a ti gyermekeitekért is megjelent ebben a világban, és Levente Györgyért is megjelent. Ő érte is eljött Jézus Krisztus. Na most nektek a feladatotok, szent kötelességetek, hogy őt is, a többi gyermekkel az Úr Jézushoz vezessétek. Igen, a családban kell elkezdeni mindig azt, hogy tanítvánnyá tegyük a népeket, tanítvánnyá tegyük a mieinket, tanítvánnyá tegyük a mi gyermekeinket elsősorban. És úgy, hogy ne csak tanítványok legyenek, hanem engedelmes, hűséges, áldozatkész követő is, ami Jézus Krisztusunknak. És bizonyságtévői is legyenek. Áldjon meg az Úristen benneteket, kedves Csaba és Ildikó, hogy a nevelésben, ebben a feladatban is végbe menjen bennetek is a minőségi változás, és segítsétek a gyermekeiteket is abban, hogy az Úr Jézus befogadása által ő is egy ilyen minőségi változáson menjenek át. Ebben velünk van Jézus Krisztus. Ő az első számú segítség. Hiszen azt mondta, íme én ti veletek vagyok minden napon a világkorszak végezetéig. Veletek van és veletek lesz az Úr Jézus. Veletek van és veletek lesz a keresztülő házaspár, Zoltán és Zsófia testvéreink, akik példaképpen állnak előttetek is, a gyülekezet előtt is, hogy hogyan kell az Úr Jézushoz vezetni a gyermekeket. És mögöttetek van egy imádkozó gyülekezet. Igen, testvéreim, adja az Úr, hogy ezzel a mennyei és földi háttérrel tudjátok nevelni a ti gyermekeiteket, és ezt a legkisebbet is, Levente Györgyöt, hogy majd ő is megtapasztalja, amikor majd felnő, hogy érte is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig, testvéreim, valljuk meg a mi hitünket. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk ezért a kisgyermekért a következőképpen. Drága Urunk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük a te csodálatos ajándékodat, a gyermeket, akit adsz, ami számunkra azért is, hogy tovább folytassa azt a munkát, amit mi elkezdtünk, de főképpen, hogy rajta hadd gyakoroljuk mi is azt a szent kötelességünket, hogy tanítvánnyá tegyük őket, gyermekeinket, és hűséges követőidé válhassanak ők is. Köszönjük, Urunk Istenünk, a te segítségedet. Köszönjük, hogy vele voltál az édesanyával, sokszor nehéz perceiben is. Köszönjük, hogy a te különös ajándékod, ez a hatodik gyermek az ő számukra. Ó, Urunk, látjuk, hogy olyan sokan nem merik vállalni a gyermek áldást, szinte teher sok ember számára. Köszönjük, hogy ennek a szülőpárnak áldás, ez a hatodik gyermek is, és kérünk téged, hogy áld is meg őket sok-sok áldásoddal, szereteteddel, segítségeddel. Segíts őket, hogy nevelhessék fel őt a te szent neved félelmében, a te dicsőségedre és mindenek javára. Örökkévaló Urunk, kérünk téged, hogy hadd lehessünk mögöttük imádsággal, szeretettel, hogy ne legyen nehéz a nevelés sem, hanem tudják a te útadra Jézus Krisztus követőként nevelni minden gyermeküket, ezt a kicsit is. Hallgasd meg a mi imádságunkat Jézus Krisztusok nevében, és érdeméért kérünk. Amen. Kedves szülők, most néhány kérdést teszek fel hozzátok, amelyre feleljetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket az Atyafiú Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadjuk? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet szín előtt, mind a konfirmációkor is, mind egész életében is. Ígéritek-e?
Ígérjük.
Isten adjon sok erőt szent lelke által, hogy a ti akarásotok valóban ő előtte szent elhatározás legyen, és a ti ígéreteteket tudjátok teljesíteni. A gyülekezetet kérdezem, hogy ezt a gyermeket, szüleit imádságban hordozzátok, és minden segítséget megadtok az ő neveléséhez, hogy ezt a gyermeket hitben nevelhessék. Megadjátok ezt a segítséget, ígéritek-e? Isten adjon erőt ígéretetek teljesítéséhez. Levente György, keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek, nagyszüleinek, rokonságának, keresztszüleinek és az egész gyülekezetnek örömére, boldogságára, legyen hasznos tagja egyházunknak és társadalmunknak, és adjon majd ez a gyermek is az Úristen nevének dicsőséget, Jézus Krisztus hűséges követője lehessen. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, az Isten tiszteletre készülve énekeljük a 265. dicséret első négy versét. A 265. dicséret első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hagyjadat az Úristenre te minden utadat.
Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok első könyvéből, a 17. részből hallgassuk meg. A 17. rész 5. versétől olvasom a 16. versig terjedő szakaszt. Királyok első könyve 17. része 5. versétől a 16. versig terjedő szakaszában így szól hozzánk Isten írott igéje. Elment azért, tudnilik Illés, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék. Elment, és leült Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az Úr beszéde őhozzá mondván, kelj fel, menj el Sareptába, mely Szidonhoz tartozik, és legyél ott. Ímé megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elment Sareptába, és amikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondta néki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondta pedig néki Illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss, mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy se a vékabeli liszt el nem fogy, se a korsóbeli olaj meg nem kevesedik addig, amíg az Úr esőt ad a földnek színére. És ő elment, és az Illés beszéde szerint cselekedett, és evék mind ő, mind Amaz, mind annak háznépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Az Úrnak beszéde szerint, melyet szólott Illés által. Kedves testvérek, manapság sokan inséges időket élnek anyagi tekintetben. Az árakat szüntelenül emelik, minden egyre drágább, élelmiszerek, energiahordozók, minden. Sokan már előre aggódnak, hogy miként fognak megélni, hogyan fogják kifizetni a számlákat, hogyan fogják beiskoláztatni a gyermekeiket, miből fognak megélni. Tervezgetik, hogy mennyivel kell majd többet dolgozni, hogy többet keressenek, milyen mellékállásokat kell bevállalni, hogy jobban kijöjjenek a keresetükből. Általában az anyagiakat istenítő embereknek különösen nagy gondot okoz az anyagi nehézség. Jó egy ilyen időszakban elgondolkozni ezen a történeten, amiből ma azt szeretném kiemelni, hogy Illésről Isten hogyan visel gondot. Az elmúlt alkalommal láttuk, hogy ítéletidő volt akkoriban. Az Izrael népének hitetlensége és istentelensége miatt Isten megvonta tőlük az alapvető létfeltételeket, se harmatot, se esőt nem adott. Ennek következtében szárasság lett, termés se lett, az állatok is pusztultak, az emberek pedig szörnyű helyzetbe kerültek. Azonban az Úr ebben a szörnyű helyzetben Illésről gondot viselt, nem csak lelkileg, hanem testileg is, ezt szeretném most aláhúzni, az anyagiak tekintetében is. Szolgáljon ez most manapság bátorításul minnyájunknak. Először is figyeljétek meg, hogy Isten a parancsaival igazgatja Illésnek az életét. Olvastuk már a második versben, hogy és lőn az Úrnak beszéde ő hozzá. Akkor elküldte őt a szárasság kezdetén a Kérit patakhoz, ahonnan inni tudott, és naponta kétszer a hollók hoztak neki húst, amit megsüthetett. Amikor aztán az Úr látta, hogy elfogyott a víz a Kérit patakból, új parancsot ad Illésnek, újra szól hozzá, és azt mondja, kelj fel, menj el Sareptába, mely Szidonhoz tartozik. Ez a Sarepta egy kis tengerparti település volt, Szidon és Tírus nagy városai között feküdt. Azon a területen, ahol ekkoriban a zsidó királyának, Akhábnak apósa, ez a bizonyos Edbaál uralkodott, vagyis Jézabel királynének, aki a Baál kultuszt hozta a zsidók közé, az apja. Ezen a területen, ahova Isten most elküldi Illést, bálványimádó emberek éltek, és ezt a területet is, mint kiderül a történetből, sújtotta az Isten ítélete, itt sem volt harmat és eső. Vagyis az Úr egy eldugott patak mellől, egy ítélet alatt álló, istentelen, bálványimádó területre küldi parancs szavával a prófétát. Nagyon fontos, hogy e parancs szavak mellé Isten egy-egy ígéretet is adott. Előbb azt mondta neki a negyedik versben, hogy na menj a Kérit patakja mellé, mert a patakból lesz italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Ez egy ígéret. És aztán utána azt mondja, menj el Sareptába, mert már megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék te rólad. Menj, Illés, de én már előtted jártam, hiszen a hollóknak és az özvegynek is már megparancsoltam, hogy gondoskodjanak rólad. A terepet előkészítettem, előtted járok, menjél. Illés, akiről azt olvastuk, hogy az Úr tulajdona, az Úré, és ott áll az Úr előtt, veszi a parancsot is, és veszi a bátorító ígéreteket is, és indul. De hadd hívjam fel itt a ti figyelmeteket is, testvérek, a parancsoló úrra, aki parancsokat osztogat. Parancsol a hollóknak, parancsol az istenteleneknek, és parancsol az istenfélőnek is. Nekem is parancsol, nektek is parancsol. Parancsai számunkra a Bibliába vannak leírva. És parancsai teljesítésére sokféle ígérettel bátorítgat bennünket. Nem csak parancsok vannak, hanem drága ígéretei is vannak az Úrnak. Figyeljétek például ezt, hogy ne félj, ez egy parancs, mert én veled vagyok. Ez az ígéret. Ez a struktúrája Isten parancsainak. Ad egy parancsot, s mellé egy ígéretet. És az ígérettel megkönnyíti számunkra a parancs követését, az engedelmességet. Szeretném aláhúzni, hogy Istennek, testvéreim, nem ajánlatai vannak. Nem ajánlásai, javaslatai. Vannak emberek, akik árajánlatokat tesznek nekünk, most, hogy itten egy-két dolgot meg kell csinálni. Istennek nem ilyen árajánlatai vannak, javaslatai, kínálata, hanem parancsolatai. Ő ennek a világnak az ura. A legfelsőbb ura, aki világosan és érthetően parancsol. Megparancsolja például, hogy mit higgyünk, és mit ne higgyünk. Megparancsolja, hogy mit cselekedjünk, és mit ne cselekedjünk. Ezeket nem ajánlatként gondolt, hogy elénk tesz. Na döntsétek el, hogy most elfogadjátok, vagy egy ideológusnak, vagy egy filozófusnak, vagy a pápának, vagy nem tudom kinek a javaslatait fogadjátok el az enyém mellett. Isten teljhatalommal parancsot ad, és ugyanakkor szeretettel és ígéretekkel motivál a parancsolatainak a végrehajtására. Ha olvasod az ígét, vagy hallgatod itt az ígét, szembesülsz a parancsolataival. Nem arról van szó, hogy én a kisember parancsolgatok az Istennek, sok ember ezt hiszi, sokaknak ilyen Isten képe van, hogy én a kisember parancsolok a nagy Istennek. És aztán várom, hogy majd teljesítse is, amit tőle elvárok. Nem, testvérek, itt fordítva áll a dolog. Isten az, aki parancsot ad nekem, a porszemnyi teremtménynek, ígéreteivel bátorít az engedelmességre, érzékeltetve velem már előre, hogy nem bánom meg, ha követem a parancsolatait, melyek szerető és javamat akaró lényéből származnak. Érdekes, testvérek, azonban még az is az Isten parancsaival kapcsolatban, ami elénk tárul ebből a felolvasott szakaszból, hogy az Úrnak vannak egyáltalán nem kézenfekvő, az emberi észnek, elvárásnak, terveknek egészen ellentmondó parancsolatai. Mert ha belegondoltok, egészen különös parancsolat ez, hogy menj el a Kérit patakjához. Hát minek menjek a Kérit patakjához? Úgyis szárasság van. Abba a patakban se lesz víz, de lesz benne víz. Na, van ilyen patak egyébként, a Tátrában jártunk a múlt héten, ott is látunk ilyet, hogy lejjebb nincs a patakban a víz, de följebb van. Lesz ott víz, menjél. Hát menjél Sareptába. Sareptába? Illés nem volt buta ember, testvérek, de neki ez nem jutott volna az eszébe, és nekünk se jutott volna az eszébe, más jutott volna az eszünkbe. Pogány emberek közé menjek. Hát ott még kevesebb megértése számíthatok, én az Isten embere, mint az én saját népem között. Itt, hát, ha valaki még gondolom, hogy megy, pont egy pogány vidékre menjek, hát ez nem jutott volna eszébe Illésnek. Mondom, nekünk se jutna eszünkbe néha az, amit az Úr parancsol. Mondjuk Illés helyzetében az jutott volna eszünkbe, hogy majd bespájzolunk, kutat fúrunk, jól bevásárolunk, jól bebiztosítjuk magunkat. De hát az Úr nem ezt parancsolta. Neki se, nekünk se. Feltétlenül azt parancsolja, amit mi a józan eszünkkel úgy annak találunk, hogy ezt így vagy úgy kéne csinálni. Az Úr parancsolatai, testvérek, sokszor egészen különösek. Egészen különösek. Olyan tettekre, olyan utakra, olyan döntésekre, megnyilvánulásokra késztetnek, amiket sokszor magunk se értünk. De mások is különösnek tartják, sőt, olykor egyenesen őrültségnek. Mert ha az Úr Illés elmondja valakinek például akkor, hogy figyelj, az Úr engem elküldött a Kérit patakjához, ahol naponta a hollók fognak rólam gondoskodni, hát ezen jót hahotáztak volna az emberek, hogy na hát igen, igen furcsa parancsolatot vettél te az Úrtól, lehet, hogy egy kicsit napszúrást kaptál. Vagy elmondja, hogy Sareptába kell mennem egy özvegyhez, aki majd gondoskodik rólam, hát ezen is jót nevettek volna az emberek, mert azt mondták volna, hogy na Illés, hát az özvegyek nem tudott, hogy ebben az időben saját magukról se tudnak gondoskodni, nemhogy még pluszba te rólad gondoskodjanak. Meg hát nem is zsidóváros ez a Sarepta, majd pont egy pogányvárosba fognak rólad gondoskodni. Na kapjál már a fejedhez, ugye? Mondták volna neki. Hát annak idején kérdezgethették a kánai mennyegzőn is az emberek, hogy minek tegyünk azokba a boros hordókba vizet. Minek? Le is írtam a verset a kis papírra, a testvérek majd elolvashatják. Minek? Hát a boros hordóba bor való, nem víz. Tehát a következő pillanatban aztán a víz borrá változott, és a Jézusi parancs elnyerte az értelmét. Pál apostol tudja, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, mert ez az Úr akarat, ez az Úr parancsolata, és hiába igyekeznek mások visszatartani, és könnyezve eltanácsolni ettől, elé festve a sötét jövendőt, ő megy, mert ezt akarja az Úr. Lehet, testvérek, hogy nekünk is úgy tűnik, hogy az Úr parancsai, amiket nekünk mond a Bibliába, észszerűtlenünk, szerintünk az úgy nem lehet jó, nem jöhet ki jó belőle, nem csinálhatjuk úgy a családi életünket, a pénzügyi életünket, a gyülekezeti életünket, a szolgálatot, a munkánkat, nem csinálhatjuk úgy a mai világban, hogy az Úr parancsolja. Ezt úgy nem lehet csinálni. Ma nem lehet. Régen lehetett, de ma nem lehet. Mert mi majd megmondjuk, hogy hogy lehet azt ma csinálni. Majd mi tudjuk, hogy hogy kell ezeket csinálni. Aztán becsődölünk egyszer, kétszer, százszor és ezerszer, de nem esik le a tantusz nekünk, hogy talán mégiscsak úgy kellett volna csinálni, ahogy az Úr parancsolta, abban a különös és számunkra érthetetlen, de számára érthető és világos parancsban, ami nekünk sehogy sem ment a fejünkbe. Miért parancsolja Isten, hogy hűek legyünk a házasságig, és ne feküdjünk le valakivel? Ezt parancsolja. Mi meg mit csinálunk? Kajtatunk egyik fiútól, egyik lánytól a másikig. Aztán utána jönnek a bajok, problémák, feszültségek. És a többi lehetne sorolni. Mert az Úr parancsolata a mai ember számára sokszor észszerűtlenek. Minek ez? Minek? Azért, mert az Úr ezt mondta. Menj a Kérit patakhoz. Minek? Ne kérdezzél, hanem csináld. Megparancsoltam a hollóknak, hogy ott tápláljanak téged kétszer. Majd meglátod. Egy további dolog, testvérek, ami úgy eszembe ötlött ezekkel a különös parancsokkal kapcsolatban, hogy ezekből azt érzékeljük, ha olvassuk ezt a történetet, hogy ez az Illés mennyire fontos az Istennek. Mennyire fontos az Istennek, hogy ilyen különleges parancsaival és ígéreteivel igazgatja és bátorítgatja ezt az embert. Ezek a parancsok Illésnek az életet jelentették. Hiszen ha követte ezeket a különös parancsokat, akkor élhetett, már fizikailag is, életbe maradhatott. Isten parancsai pontosan ezt célozták. Azért parancsolta Illésnek, hogy ezt vagy azt csinálja, hogy éljen. Mert Isten úgy döntött, hogy Illés nem halhat meg ebben a szárazságban. Sokan meghalnak, százak, ezrek meghalnak, de ő nem halhat meg. Isten mintegy a tenyerén hordozza. A tenyer, amikor elfogy már a patak felső folyásánál is a víz, akkor figyel Isten erre, mert tudja, hogy az ember nem élhet víz nélkül, és elküldi tovább Illés Sareptába. Rólad gondoskodom. Általa. Megparancsoltam neki, hogy gondoskodjék rólad, mert neked Illés élned kell. Feladatod van, amit el kell látnod. Ha már nem lesz feladatod, majd elviszlek, majd elszólítalak, de most még feladatod van, élned kell, ezért engedelmeskedj. Illés érti ezt a dolgot. Érti, hogy az Úr parancsai különös parancsok, szokatlanok, érthetetlenek, de mégis világosak, és az életet jelentik nekem. Az életben maradás, ez a mentőövem, ha nem engedek, meghalok. Testvér, vedd tudomásul, és vegyem én is tudomásul, hogyha nem engedünk az Úr drága parancsainak, melyek olykor különös parancsolatok a mai világban. Egyáltalán nem esnek össze sokszor a mi saját elvárásainkkal és eszünkkel, de ezek a parancsok mégis az életet jelentik a számunkra. A boldog földi életet, a teljes földi életet és az örök életet. Ha azt parancsolja az Úr, hogy térj meg, térj vissza hozzám, akkor ne vonakodjál, hanem térj vissza az Úrhoz, bűnbánattal és könyörgéssel. Zárd le az életednek egy szakaszát, és kezdjél el egy új szakaszt, Krisztusra bízva az életedet. Neki engedelmeskedve. Ha nem engedsz a parancsnak, véged van. Halott vagy. Már halott vagy, még élsz, járkálsz, lélegzel, de halott vagy. És halott is leszel, mert elkárhozol örökre. Hogyha betöltjük az Úr különös, de életet jelentő parancsolatait, élni fogunk, testvérek. És amíg parancsot ad nekünk, addig érzékelhetjük ebből, hogy Uram, Te még azt akarod, hogy én éljek. Te még akarod, hogy éljek. Nekem még itt dolgom van, még feladatom van. Majd, ha nem adsz már parancsot, már nem bátorítasz az ígéreteiddel, akkor tudom, hogy betöltöttem a feladatomat, akkor elvihetsz innen. Lehet, hogy nem tüzes szekéren, hanem fekete kocsin, de elvihetsz magadhoz. Az Úr csak akkor viszi el a szolgáit, a gyermekeit erről a földről, amikor betöltötték a küldetésüket. Rendelkezéseit betartva, követve az Úr ígéreteit hűségesen. Kedves testvérek, a parancsok után, melyeket egy kicsit most boncolgattunk, térjünk át Illésre, és lássuk meg ennek az embernek az engedelmességét. Isten embere ez, az Úr tulajdona vagyok, neki szolgálok, és azt látjuk, hogy ez az Illés engedelmeskedik ennek az Úrnak. Engedelmeskedik az Istennek. Nézzétek, azt olvassuk itten, hogy menj el innét, és menj napkelet felé. Elment azért. És elment, és leült a Kérit patakja mellett. Aztán kicsit lejjebb megyünk a szövegbe, és olvassuk, kelj fel, menj el Sareptába. És alább, és felkelvén elment Sareptába. Figyeljétek meg, testvérek, Illésnél ezt az azonnali és pontos engedelmességet. Azonnal és pontosan engedelmeskedik ezeknek a különös parancsolatoknak. Nem kérdezősködik, hogy Uram, Te a hollóknak parancsoltál felőlem, de hát tudod, ezek dögevők. Rendkívül intelligens állatok, de hát dögevők. Miféle húst hoznak majd nekem? Vagy, Uram, hát az a Sarepta, hát az egy pogányvidék, ott Te nem vagy illetékes, ott nem hallgat rád senki, nem ismernek Téged, pont oda küldesz. Testvérek, nem okoskodik, nem csűri csavarja, hanem egyszerűen azonnal engedelmeskedik az Úrnak, és azt csinálja, amit az Úr neki mond. Akaratát, terveit, elgondolásait teljesen alárendeli az ő ura akaratának. Pontosan az Úr utasításai szerint cselekszik. És így marad életben. És így tudja betölteni a feladatát, a szolgálatát. Valahogy Illés érzi azt és tudja azt, hogy ez az Úr bármilyen különös parancsokat is ad nekem, azért adja, hogy én éljek. És miért akarja, hogy éljek? Mert szeret. Mert szeret. Szüksége is van rám. Feladatom is van. De szeret engem. És egyszerűen enged. Testvérek, meg kell nekünk is érteni ezt a dolgot. Nem elég egyszer megérteni, hanem újra meg újra meg kell értenünk, hogy a hívő élet az az Úr szavának való engedelmességből áll. Az Úr szava itt van a Bibliában, az Úr parancsait itt olvassuk. A hívő élet az, hogy engedelmeskedünk neki. Enélkül nincsen hívő élet. Nagyon egyszerű ez a képlet. Sok ember van, aki azt mondja a kérdésre, hogy hiszel te Istenben? Hiszel Jézusban? Persze, hogy hiszek Istenben. Persze, hogy hiszek Jézusban. De az illető ember az igének, az Isten szavának nem engedelmeskedik. Se a hitébe, se az erkölcsi értékrendjébe, se az életvitelébe. Fittyet hány az igére. Közben azt hangoztatja, hogy én hívő vagyok. Isten hívő, Jézus követő keresztjén vagyok. de az igének nem engedek. Ilyen nincs, testvérek. Ilyen nincsen. Nem valódi hívő az, akinél szavakba áll a hit, de cselekedetekben nem nyilvánul meg. A valódi hívők jellemzője az, amit Illésnél látunk. Hisz az Úrban, és ezért enged neki. Hisz az Úrban, az ígéreteiben, és a szavának engedelmeskedik ezekbe a hétköznapi kis dolgokba. Mert ezek nem olyan óriási nagy dolgok. Kelj fel, menj el. Felkelek, elmegyek. Péternek azt mondja Jézus, vesd ki a hálót. Péter megmozdul, és kiveti a hálót. A vaknak azt mondja Jézus, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, miután bekente sárral a szemeit. Az illető fogta magát, főkent, elment a Siloám tavához, és megmosakodott. Engedelmesség, testvérek, egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet annak, amit az Úr mond, az igébe. Ez a hívő élet. Nem az a hívő élet, hogy én hiszek Istenbe, hiszek Jézusba, ezt élek a magam lelkiismerete szerint. Meg élek az emberek elvárása szerint. Meg élek a magam esze szerint. Nem ez a hívő élet. Hiszek az Úrnak, hiszek az Úrban, hallom a szavát, olvasom a szavát, kérdezem is, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és követem azt. Különben az egész életünk egy ilyen álságos dologgá válik. Mi azt mondjuk magunkról, hogy hívők vagyunk, de közben igazából nem vagyunk hívők. Isten követése, vagy Jézus Krisztus követése, testvérek, nem az, hogy összejövünk a templomba vasárnap önmagába, vagy összejövünk bibliórára, vagy összejövünk egy ifire. Jót hallgatunk az Isten dolgairól, jót dumálunk az Isten dolgairól, elbulizgatunk egy kicsit a közös ebédeken, meg szalonnasütéseken, meg egyéb alkalmakon, aztán utána mindenki megy a maga dolgára, aztán éli világát, ahogy épp a kedve tartja. Nem ez a keresztény református élet. Hanem a keresztény református élet az, hogyha például én azt mondom, hogy istenfélő ember vagyok, és hívő ember vagyok, Jézus követője vagyok, akkor például betartom a szavamat. Megteszem mondjuk azokat a dolgokat, amiket bevállaltam, hűségesen és pontosan. És hűséges vagyok a páromhoz, a feleségemhöz, a férjemhöz, és nem káromkodok össze-vissza, hanem igyekszem tiszta dolgokat beszélni, és egyenesen beszélni. Nem iszom le magam a sárga földig, hanem abba is ismerem azt, hogy mértékletesség, és a többi, és a többi. Hívő élettestvérek. Nem szavakba áll az Isten országa, látjátok Illésnél? Hát valamelyik nap tartottam egy esküvőt, oda jön hozzám, elmondom, hogy a házasságnak az alapja az Úr Jézus Krisztus, és higgyenek ő benne, és kövessék az akaratát, mert akkor lesz az életük teljes, és igazán boldog. Na, utána oda jön hozzám egy férfiú, és közli velem, hogy szerinte a hitnek, meg a házasságnak semmi köze egymáshoz. Ő már kétszer, illetve egyszer elvált, egyszer újra házasodott, de ő nagyon nagy békességbe él a második feleségével, és sőt, még az elsővel is. Egy nagy családot alkotnak. Hát már nem is tudtam rá mit mondani szinte ott, mert nem akartam megsérteni, de lehet, hogy meg kellett volna sérteni. Mert az emberek ezt látják, testvérek, hogy a hitnek, és mondjuk a házasságnak, vagy munkavégzésnek, vagy nem tudom, nincs köze egymáshoz. Ez a keresztény élet. Elmennek a templomba, ott vannak, aztán mennek haza, mindenki csinálja az életét, ahogy neki az értékrendje, vagy a lelkiismerete, vagy nem tudom, kicsoda megmondja. Nem ez a hívő élet, testvérek, ez egy fabatkát nem ér, ez nem hívő élet. A hívő élet az, hogy az Úr mond valamit, én meghallom, komolyan veszem az ígéretét, mert tudom, hogy szeret, azért mondja, és igyekszem átvinni a gyakorlatba. Elmegyek, megtartom, betartom, és ezt nem is Illés példáján szemléltethetjük legjobban, hanem talán még inkább Jézus példáján. Aki engedelmes volt, mint halálig, még pedig a keresztfának haláláig azért, hogy te és én üdvözülhessünk. Ő engedelmes volt. Illés csak az ő árnyéka az engedelmességben. De Jézusról is leolvashatod, hogy a hívő élet az mit jelent. És lássátok most, testvérek, harmadszor láttuk az Úr személyét, aki parancsokat osztogat, különös parancsokat, de szeretetből fakadó parancsokat. Láttuk Illést, aki veszi ezeket a parancsokat, és hittel engedelmeskedik az ígéretektől is, bátorítva az Isten parancsolatainak. És lássuk most megint az Urat, aki hűséges. Engedelmeskedik Illés, és ennek során megtapasztalja, hogy hű az Úr, mert betartja, amit ígért, és gondoskodik rólam. Megtapasztalja, testvérek, a hétköznapi életében, a Kérit patakjánál, aztán Sareptában is, hogy az Úr parancsolt, én követtem, és az Úr gondoskodik rólam, hűséges hozzám. Sareptába elmegy, azonnal rábukkan éppen arra az özvegyre, akinek az Úr parancsolt, és aztán csodákat él meg Illés. Csodákat él meg Illés azokkal a olajos korsókkal, amikből nem fogy ki az olaj, meg azokkal a lisztes vékákkal, amikből nem fogy ki a liszt. Csodákat él meg az asszony is, az az özvegyasszony, akinek a nevét nem tudjuk, egy asszony a kisgyermekével, nem egy idős valaki volt, hiszen olyan gyermeke volt, akit majd látjuk, hogy Illés a karján tudott vinni, föl s le, a felházból földszintre. Ez az asszony is csodákat él át, Illés mellett. És testvérek, így van ez, hogy ma is, hogyha mi engedelmeskedünk az Úrnak valamiben, akkor mi is csodákat fogunk átélni. Majd csodákat fogunk átélni. Mert az Úr hűséges lesz hozzánk, és amit ígért, be fogja nekünk tartani. Be fogja tartani. Lehet 6 gyermekünk, és az Úr, ha azt ígérte, hogy ne félj, mert eltartalak én téged és a te gyermekeidet, akkor el fog tartani. És ha azt ígérte, hogy velünk lesz valami nehéz úton, akkor velünk lesz, és megtapasztaljuk az ő jelenlétét, az ő konkrét segítségét, talán egy vigasztalásban, vagy valaki mellénk áll, vagy én nem tudom mibe, de megtapasztaljuk a csodát, hogy az Úr betartja az ígéreteit, és mellettünk van, és hordoz minket szinte a tenyerén. Persze, igaz, hogy Isten sokszor olyan emberekről is gondoskodik, akik nem is engedelmeskednek neki, nem is hisznek benne, de most nem ez a fontos, hogy az Úr azokról is gondoskodik, mert ez az Istennek a saját kegyelmi döntése. Nekünk most az a fontos, amit az írásból látunk, hogy aki engedelmeskedik, az az ember csodákat él át. Csodákat él át. És megérti, hogy kifizetődő dolog, ha már ilyen anyagias világban élünk, kifizetődő dolog az Úrnak engedelmeskedni. Mind a mai napig. Mert megkapom azt a vizet is, meg azt a húst is, meg a szállást is, meg a pogácsát is, és mindazt, amire a létemhez, a földi életemhez szükségem van, testvérek. Azért figyeljétek meg, hogy Isten hűséges, de ha szabad így mondanom, azért olyan kimért az Úr. Mert a hollók minden nap hozták azt a húst kétszer. Nem oda vittek egyszerre 30 kiló húst, hogy ne Illés oszd be, hanem oda apránként kapták. Ahogy a pusztában a zsidók is apránként kapták meg az Úrtól a mannát. Minden nap, ami kell. Amikor ott van a sareptai özvegyházában, minden nap megvan a szükséges olaj, és nincs dorbézolás, de ami van, az meg kell, az meg, ami kell, az megvan. És ami kell a túléléshez, az ott van. Hogy is mondta Jézus, hogy mit kérjünk? Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Persze van, amikor az Úr többet ad, de ezzel a kimértséggel, ezzel a porciózással azért az Úr arra tanít, hogy maradjunk meg a tőle való függésben és az iránta való bizalomban. Nekünk is, testvérek, meg kell ezt valahogyan tanulnunk. És akkor lehet, hogy már nem nagyon morgolódnánk, nem nagyon zúgolódnánk, hogy nekünk nincs annyi, mint ami másoknak van, mert ezzel lépten nyomon találkozunk magunkban, magamban, magatokban. Most soha nem elég, ami van. Állandóan ez az elégedetlenség, a morgás, a zúgolódás, hogy másnak több van, nekem is több kell, nem elég az a mindennapi olaj, meg liszt, még pedig több van, mint a mindennapi kellene, de az se elég. Hálátlanok vagyunk, és és megyünk arra, mert a világ kerget minket, a média arra kerget, hogy fogyasz, fogyasz, legyél egy ilyen zombi, aki csak fogyaszt, vedd meg ezt, vedd meg azt, mert ez jobb, mert új, mert értékes, mert gyorsabb, vedd meg, nem tudom megvenni, mert nincs pénzem, nem baj, vedd meg hitelre, eladósodol, nem baj, milliók vannak benne, most már a mókuskerékben, és teljesen kiszolgáltatottak a bankoknak és egyéb pénzszervezeteknek, és embereknek. A világban ez van, de sokszor a hívőket is elkapja ugyanez a szellem, testvérek. Mert nem elégedettek, az nem tudják azt mondani, hogy köszönöm, Uram. Valamelyik nap eszembe jutott egy kis versike, amit gyerekkoromban súlykolt belém az egyik családtagunk. Én kis gyerekversike volt, mindig akkor is már gyerekként is zugolódtam, és azt mondta, ne keveseld, amit van, sőt, légy hálás érte. Az Úr Jézus nagy király jászollal beérte. Ez volt a kis gyermekversike. De hát nem véletlenül jutott eszembe, most az ige hirdetésbe is eszembe jutott, megelégedés. Nem ezt mondja az apostol az anyagiak tekintetébe, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Mert semmit se hoztunk a világba, semmit nem is fogunk belőle kivinni. És akik meg akarnak gazdagodni, mindenféle káros kívánságba esnek, és magukat átszegzik egy csomó fájdalommal és keserűséggel. Hát, ha valakinek ez kell, akkor csinálja. De inkább tanuljátok, testvérek, Illéstől, és tanuljunk Illéstől megelégedettséget. Tudott az Úrra nézni, és nem zúgolódott, hogy már megint. 3 év, 6 hónapig tartott az a szárasság. Nem mondta 2,5 év után, hogy Uram, már megint pogácsa. Mert nem tudom, értitek, már a zsidók morgolódtak, Illésről nem olvassuk, hogy morgolódott volna, hanem elfogadta ezt, mert ott volt benne az Agurnak a bölcsessége a példabeszédek könyvéből, hogy szegénységet vagy gazdagságot ne adj, de táplálj engem hozzám illő eledellel. Hozzám illő eledellel. Hát ez volt akkor a hozzáillő eledel, és ő ezt hálás szívvel el is fogadta. Az Úr gondoskodott róla, nem halmozt el, de mindig megkapta ezeket a dolgokat, amik kellettek. És hadd mondjam még, hogy ez az Illés, aki elégedett és hálás ember lehetett, valószínűleg nem értett ezekből a csodákból az égvilágon semmit. Nem értett semmit, mert ki értheti meg a hollókat, akik reggel és este megjelennek, és húst hoznak neki, amit megsüthetett. Meg ki értheti meg azt az özvegyet, aki ismeretlenként is a házához fogadta, és szállást adott neki az idegennek. Ki értheti meg a naponta ki nem fogyó korsókat és vékákat. Ezek csoda dolgok, testvérek. Illése értette őket. De azt tudta, hogy kitől származnak ezek a csoda dolgok. Tudta, hogy az Úrtól vannak ezek, és ő elfogadta ezeket a dolgokat, és élt az Úr csodái között, mintha ez lenne a lét eleme. Mintha ez lenne a lét eleme. Nem azért nem élsz át csodákat, te is, vagy én is. Nem azért nem élünk át csodákat, hanem csak nagyon is racionális dolgokat. Mert hiányzik a feltétel nélküli bizalom az Úr szava iránt, és az engedelmesség. Hát a hívő életben történnek persze racionális dolgok, és nem mindig minden olyan misztikus és titokzatos, de azért vannak itten titokzatos dolgok, mert idéztem már Pétert, aki kidobta azt a hálót, azt megtelt hallal, miközben egész éjszaka haláztak, és nem fogtak semmit. Na hát kidobják nappal, amikor nem is lehet halat fogni, meg a mélyen, meg még úgy sem lehet halat fogni, de ott mégis megfogták a halakat. Ez azért egy titokzatos dolog. A vaknak azt mondja Jézus, hogy menj el a Siloám tavához, azt a sarat mosd le a szemedről. Elmegy, megmosakszik, megjön a látása. Hát ez is elég misztikus dolog, elég titokzatos dolog. Ugyanolyan, mint hogy Illés elmegy, azt a hollók megjelennek. Hát nem értjük ezeket a dolgokat, hogy történnek, de Istennek ezek nem jelentenek problémát. Mindegy, hogy nem értjük. Ő a csodákat meg tudja tenni. Mindez az ő csodája, testvérek, és hogyha engedelmeskedünk, akkor átéljük azt, hogy ő csodálatos képpen a testi szükségleteinkről is, a lelkiekről is egyszerűen gondot visel. Zimányi Józsi bácsinak, ennek a Gulágot járt lelkipásztornak az életrajzi kötetét talán néhányan olvasták, vagy ismerik. A címébe beleírta ezt a misztikumot, a csodát, amit átélt tűzoszlopoddal jéghegyek között. Jéghegyek között. Igen, hát Szibériában jéghegyek voltak. De ott a tűzoszlop. Hogy lehet tűzoszlop jéghegyek között? megolvasztja a jéghegyeket. Tehát volt tűzoszlop is, meg volt jéghegy is egyszerre. Az Úr ott volt, mint Izrael ott volt a pusztába, és csodákat élt át ő is, meg sokan mások testvérek, akik bíznak és engedelmeskednek az Úr különös parancsolatainak. Ha Isten segít minket, testvérek, majd folytatjuk következő alkalommal az Illés történetét. Ma láttuk az Urat, aki teljhatalommal parancsokat osztogat, láttuk Illést, aki gyermeki bizalommal az Úr szeretetének tudatában pontosan engedelmeskedik annak, amit az Úr mond, és láttuk, hogy az Úr pedig ott állt mellette, és a tenyeré hordozta, és betartotta neki az ígéreteit. Ebbe az aggodalmaskodó világba hallgassunk az Úrra, kövessük, amit mond, és meglátjuk, hogy csodákat élünk át a hétköznapi életünkben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te néked, hogy tanítottál minket ma is a Bibliából. Kérünk Téged arra, hogy segíts a Te tanításodat is megfontolni, szívünkbe zárni, de amit pedig parancsoltál, azt segíts nekünk követni. Mert hisszük mi is, hogyha követjük azt, amit mondasz, akkor abból nem jön ki rossz, hanem abból csak jó jöhet ki. Légy áldott érte, Urunk, hogyha bízunk benned, akkor ha még nehéz körülmények között is kell járnunk, kelnünk, vagy leélnünk az életünket, akkor is Te ott leszel mellettünk, és mindazt, amire valóban szükségünk van, lelkileg is, meg testileg is, megadsz nekünk. Köszönjük, hogy eddig is hívő emberként megtapasztalhattuk ezt, és köszönjük átélt csodáidat, átélt hatalmadat, átélt szeretetedet. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy nálunk a hit élet, a kegyesség ne szavakból álljon, ne abból álljon, hogy elmondjuk, hogy mi hívők vagyunk, aztán élvezzük a hívők közösségét, hanem segíts arra, hogy a mi hívő életünk abból álljon, hogy a hétköznapi életünkbe követjük, amit mondasz. Az időbeosztásunkba, a munkavégzésünkbe, az emberi kapcsolatainkba, szolgálatainkba, és a legkisebb dolgainkba is. Kérünk Téged, hogy igazgass minket a Te életet adó, sokszor különös és számunkra érthetetlen, de szeretetből fakadó parancsolataiddal. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy így bízhatjuk reád magunkat. Kérünk Téged, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a családot, akik ma kereszteltek itt közöttünk. Kérünk, hogy légy velük is, és szereteteddel, óvó kezeddel hordozzad és őrized őket, és viselj gondot róluk. Köszönjük Te néked, hogy rád bízhatjuk azokat is, akik tegnap kötöttek házasságot. Kérünk, hogy áld meg azt a párt is, és vezesd őket, hogy benned hívő emberek lehessenek, akik rád építik a házasságukat, és benne találnak igazi teljességet és boldogságot, harmóniát. Kérünk Téged azokért is, akik most eljöttek ide a templomba, hogy emlékezzenek a 10 évvel ezelőtt elhunyt kedves szerettükre, édesapjukra. Kérünk Téged, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és erősítsd meg most, hogy édesanyjuktól is elbúcsúztak. Kérünk Téged, hogy segítsd őket, hogy egymást tudják támogatni, mint itt maradt családtagok, rokonság. Kérünk Téged arra, hogy áld meg gyülekezetünk további életét, áld meg városunkat és népünket, fordítsd magadhoz embertársainak a szívét, lelkét és életét. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten esküvő volt, szombaton, azaz tegnap délután 17 órakor Szatymazon házasságot kötött Jójárt Imre és Vreckó Krisztina. Isten áldását kívánjuk az ő életükre. Imádságunkban megemlékeztünk arról, hogy 10 évvel ezelőtt búcsúztunk Nagy Károly testvérünktől, aki 1998. szeptember 2-án hunyt el. Napokban lesz az évfordulója, halálának az évfordulója. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott kedves családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap hittan évnyitó istentiszteletünk lesz. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra minden hittanos szülőt, gyerekeket is, hogy tisztázni lehessen ennek az előttünk álló évnek a hittanoktatási rendjét is. Hirdetem a testvéreknek, hogy szeptember 2. vasárnapján, tehát jövő vasárnap utáni vasárnap, úrvacsoraosztást tartunk, új kenyér ünnepe alkalmából. A havi programon rosszul van a dátum írva, nem jövő vasárnap lesz az úrvacsoraosztás, hanem 2 hét múlva vasárnap. A jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, a keddi bibliaórával kezdjük a hetet, este 6 órakor van, szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, és pénteken is az imaórát most már elkezdjük, és a szokott időben 6 órakor megtartjuk. Hirdetem még a testvéreknek, hogy szeptember 6-án a Honvéd téren 16 óra 30-kor lesz egy kórus találkozó, ahol a honvédtéri kórus énekel, illetve a szolnoki református gyülekezetnek az énekkara, és egy Elzászból érkező római katolikus kórus, a Szent Cecília kórus. Erre az alkalomra szeretettel hívnak és várnak a gyülekezetünkből is minden érdeklődőt. Végezetül azt hirdetem még, hogy egy fiatal ember albérletet keres, egy józan életű, nem iszik és nem nőzik fiatalember. Ha valaki tud ilyen albérletről, akkor kérem szóljon nekem az istentisztelet után, vagy bármikor, ha ilyenről hall, hogy ha tudjunk segíteni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 445. éneket énekeljük, válaszolva Isten igéjének üzenetére. 445 kijelölt verseit, az első, valamint 2 utolsó versét. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Utána a magyar himnuszt énekeljük el befejezésül. énekeljük el. Áldás békességet kívánok!